Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 47. Zsoltárt olvasom. A 47. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklőmesternek, Kórá fiainak Zsoltára. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval, mert az Úr felséges, rettenetes, nagy király az egész földön. Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákob dicsőségét, akit szeret. Felvonul Isten harson a szónál, kürdzengés közt az Úr. Énekeljetek Istennek, énekeljetek, énekeljetek királyunknak, énekeljetek, mert az egész föld királya az Isten. Énekeljetek bölcsességgel. Isten uralkodik a nemzetek fölött. Isten ott ül az ő szentségének trónján. Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai. Magasságos ő, igen. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy ma is itt lehetünk a templomban. Köszönjük, hogy elhoztál ide, azért, hogy szólj hozzánk, vigasztalj bennünket, taníts minket, erősíts minket, bátoríts minket, tisztogasd az életünket. Kérünk téged, segíts nekünk, szent lelked által, hogy hagyjuk, hogy elvégezd a munkádat a lelkünkben, az életünkben. És hittel tudjuk elfogadni a te áldott szavaidat. Munkálkodj ezen, mert megvalljuk előtted, hogy magunktól csak ellenállni tudunk a te szavadnak, magunktól csak elutasítani tudjuk. Szívünk olyan kemény, hogy lepereg róla a te igéd, a te tanításod, szavad, mondj akármit. Kérünk téged, hogy puhítsd meg a szívünket, és add, hogy hívő szív lehessen, amelyik gyermeki hittel csüng a te szavaidon, és fogadja a te igéidet. Kérünk, adj nekünk szent lelked ereje által ilyen gyermeki hívő szívet, hogy így hallgathassuk az igét. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban is, bárhol is jártunk, keltünk. Köszönjük, hogy megáldottad munkánkat, tevékenységünket, hogy kirendelted mindazt, amire szüksége volt testünknek, lelkünknek. Köszönünk neked mindent, amit tőled kaptunk, érdemtelenül a te kegyelmedből. Most a te igédre vágyunk, arra éhezünk és arra szomjazunk, kérünk, szólj hozzánk, áldott megváltónk. Hallasd velünk hangodat. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 368. énekünk első versét. Jövel szent lélek Isten, tarts meg minket igédben. Isten tiszteletünk alapigéjét a 47. Zsoltár második verséből olvasom. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. Foglaljunk helyet. Szépen illik egymáshoz a előző Zsoltár és ez a Zsoltár. Abban azt olvastuk, hogy Izraelt az ő Istene gazdagon megajándékozza, miközben a körülöttük való, vagy élő népek zajongnak, dühösen morognak, részegen üvöltöznek, ordinári módon kornyikálnak isteneiknek és önmaguknak szórakoztatására. Közben nem veszik észre, hogy mellettük ott van Izrael népe, amit különleges módon megáld az Isten. De már az előző zsoltárban meghívja Isten ezeket a népeket, hogy lássák meg őt, lássák meg az Urat, és ismerjék el ők is, hogy ő az Úr, aki felmagasztaltatik az egész földön. Ez a mostani zsoltárunk, a 47. zsoltár nyomatékosítja azt a gondolatot, hogy Isten nem csak Izrael istene, hanem az egész világi, az egész emberiségé. Ő a mindenség királya, nem csak csupán Izrael erőssége. És nyomatékosan felhívja ez a mostani zsoltárunk a népeket ennek az Istennek az elismerésére, a dicséretére, a királyi akaratának a követésére, amit kijelentett. A nemzetek királya, akit a nemzeteknek kell imádni, dicsérni. Ez a zsoltár tehát, mint egy ilyen szerves folytatása az előző zsoltár gondolatmenetének. Ezen túl még azt mondanám el róla, hogy a zsinagógai zsidóság újévi énekként énekelte ezt a zsoltárt. A kereszténység története folyamán pedig ez a zsoltár Jézus Krisztus mennybe menetele kapcsán hangzott el leginkább, és az ő dicsőítése, a mennybe ment Krisztusnak a magasztalása ként értelmezték, vagy énekelték ezt az éneket elődeink. Maga az ének egyike a legtisztább örömöt sugárzó zsoltároknak. Pontosan 7-szer csendül fel benne az, hogy énekeljetek, tapsoljatok, zengedezzetek, dicsérjétek a mi királyunkat. Mi is ezt tesszük, mint zsidók, de ti is, nem zsidók, ti is ezt tegyétek. Tehát egy örömöt sugárzó zsoltárral van dolgunk. Nézzük először azt, hogy kicsoda is az az Úr, akinek a dicséretére felszólítanak, Kórá fiai. Azt mondják, hogy az Úr, Jákób istene, nem csak Izrael ura, hanem a világ mindenség királya, ő a legfőbb vezető, a világ ura. Ez a felismerés nem volt mindig jelen Izraelben, de ezt a zsoltárt már teljességgel áthatotta ez a meggyőződés. Felismerték, hogy az ő istenük, Ábrahám, Izsák, Jákób istene, aki oly nagy dolgokat cselekedett történelmükben, az nem csak az ő istenük, hanem az az Isten az egész világnak, az egész emberiségnek az istene. Ő valóban él Eljón, így olvassuk, hogy amikor Melkisédek ment, hogy megáldja Ábrahámot, akkor mondta az írás, Melkisédek az él Eljónnak, a magasságos Istennek volt a papja. A legnagyobb Isten, a magasságos Isten. Igen, fölismerték, hogy az Úr, a mi Istenünk, nem egy olyan Isten, mint Assur, vagy Marduk, vagy Allah, nem egy népnek a helyi istene, nem egy törzsi isten, mint ez az Allah nevű bálvány, hanem ő a világ istene, a világ ura. Jelzem, hogy ebben a zsoltárban három szót is használ a pogány népeknek a megnevezésére, az Ammim szót, a Leumim szót és a Goyim szót. Három héber szó, mind a három a nem zsidó népeket jelöli, és azt húzza alá nyomatékosan, hogy ezeknek, a nem zsidó népeknek, nemzeteknek is istene az Úr. Tehát annak az Istennek az imádatára szólítja a népeket, aki az ő Istenük is, az ő királyuk is. Ugye a zsidók ezek szerint látták és felismerték Istennek ezt az egyetemes, univerzális, az egész kozmoszra kiterjedő irányító szerepét, ami teljesen páratlanná teszi őt, de mi is láthatjuk ezt keresztényként. Mert az Úr Jézus Krisztus halálát és feltámadását követte a mennybe menetele, az ő megdicsőítése, oda ültette őt Isten a maga jobbjára, és azt mondja a himnusz, a keresztény himnusz, hogy mindent a Krisztus lábai alá tett, vetett az Isten. Mindent az ő lábai alá vetett. Az Efézusi levélbe, Kolossé levélbe is olvassuk ezt. És ilyen értelemben a Zsoltárunknak már is van egy krisztológiai jelentése, mert az az Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, Izrael istene, az Jézus Krisztus maga tulajdonképpen. Ahogy az az Isten, a mindenség istene, úgy Jézus Krisztus is a mindenség istene, a mindenség ura. Ez nagyon fontos dolog, hogy megértsük, és így vegyük mi is, magyar emberek, hogy nekünk is ugyanez az Isten az Istenünk, és ugyanaz a Krisztus az Istenünk, aki a zsidóknak is, meg más népeknek is. De nem csak ezt mondja erről az Istenről Kórá fia vagy fiai, hanem azt is mondja, hogy ő egy felséges, rettenetes nagy király. Itt azt húzza alá, hogy amikor jöttünk ide a mi hazánkba, akkor ő győzelmet adott nekünk az itt élő sok-sok nép fölött. Ugye fölírja, hogy sok nemzet élt ott, kisebb népcsoportok éltek ott a Kánaán földjén, akiket az Isten megbüntetett, és a zsidók voltak az eszköz ebben a büntetésben, általuk söpörte el ezeket a népeket, amelyiknek a gonoszsága már minden mértéket meghaladott. Alánk vetette a népeket, ez a kifejezés azt jelenti, hogy ugye győzelmet adott felettük. Ezek a népek, mondja, megtapasztalták azt, a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy Izrael istene milyen félelmetes Isten, milyen rettenetes Isten, milyen ijesztő az ellenségeivel szembe. Mert nem mi győztük le ezeket a népeket, mondja Kórá fia, hanem az Isten győzte le, általunk győzte le, igaz, de nem mi vagyunk a lényeg, hanem hogy ő legyőzte ezeket. És egyébként nem csak ekkor élték át a zsidók, hogy Isten milyen hatalmas, milyen nagy, hanem átélték azt már korábban is, ugye az Exodus idején, amikor Isten kihozta őket Egyiptomból. Az Egyiptom volt akkor a világ legnagyobb birodalma. A fáraó volt az akkori világ legnagyobb ura. És nagy nehezen elengedte a zsidókat mindenféle csapások után, de aztán ugye utánuk ment, míg végül beleveszett a Vörös-tengerbe. És amikor átértek a túlsó oldalra a zsidók, akkor olvassuk a Mózes második könyvének 15. részében, hogy Mózes éneket énekelt Istennek. Éneket mondok az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, őt magasztalom. Az Úr vitéz harcos, szekereit, hadát a fáraónak tengerbe vetette. Válogatott legjobb harcosai belevesztek a Vörös-tengerbe. Elborította őket a mélység, kőként szálltak a mélybe. Jobbod, Uram, dicső, erőtől duzzadó, szétzúzza az ellenséget. Nagysebb fenséggel elsöprött támadóidat. Ha elszabadul, haragod, megemészti őket, mint tarlót a tűz. Haragod szelétől föltornyosultak a vizek, gátként megálltak a futó habok. Megmerevedett a mélység a tenger szívében. Üldözöm, megvan, így szólt az ellenség. Zsákmányt osztok mindjárt, kitöltöm bosszúmat rajtuk, kardomat kirántom ellenük, kezemmel kiírtom őket. De rájuk furtál szeleddel, elborította őket a tenger, mint ólom merültek el a hatalmas vízben. Kicsoda olyan az Istenek között, mint te, Uram? Kicsoda oly felséges, dicső szentségében, oly csodákat cselekvő, mint te? Énekel az Úrnak arról a hatalmáról, amit az ítéletben mutatott meg, ami a fáraót utolérte. Az pedig egy rettenetes, félelmetes Isten mutatott, aki az ellenségeivel szembe így lép fel. Persze a zsidók maguk is átélték Istennek ezt a rettenetességét, ezt az ijesztő voltát, amikor emlékezzetek, ott álltak a Sínai hegynél. és Istennek, nem Isten, csak Istennek úgy mondom, a dicsősége jelent meg a Sínai hegyen. És amikor az feltűnt, akkor a zsidó nép így hátra hőkölt. Ijedtük be. Nem is lehetett nekik a hegyhez túl közel menniük, határt kellett vonjon Mózes, de még attól is visszariadtak. Megijedtek, mert Isten az ember előtt, nem csak az ellenség előtt, a nép előtt is félelmetesnek, ijesztőnek tűnt. De aztán utána odaértek az ígéret földjéhez, aminek a meghódításától először visszariadtak, mert nem hittek ebben a hatalmas Istenben, hogy győzelmet ad nekik. Akkor ott a pusztába vezetgette őket Isten, akkor is nagy hatalommal és nagy irgalommal gondoskodott róluk 40 éven keresztül, de aztán újra oda kerültek az ígéret földje határához, és akkor túlerőben lévő pogány népek gyűrűjében találták magukat, de ezeket szépen legyőzték Isten segítségével, és kiharcolhatták az életterüket a túlerővel szemben. Tehát Isten nagysága rettenetes, ijesztő volta, akkor is nyilvánvalóvá lett a zsidók előtt, amikor ezt az ígéret földjét, amit szeret Izrael népe, így mondja itt a Zsoltárban Kórá, ezt megkapta tőlük. Tehát ő a félelmetes, a rémisztő, a rettentő Isten. De ugyanakkor ez az Isten, ez a harmadik dolog már, amit mond róla, szerető Isten is. Nem csak Izrael szereti az ő földjét, amit kapott, hanem Isten is szereti Izraelt. Ezért kötött velük szövetséget. Ugye mondja Isten, olvassuk az írásban, hogy nem azért választottalak titeket, mert ti minden népnél különbek volnátok, vagy nagyobbak, ugyanolyanok vagytok, mint a többi, hanem azért, mert szerettelek benneteket. És a zsidók ezt érezték, és tudták, hogy ez a világ Istene, aki az ellenségeivel szemben olyan ijesztő tud lenni, meg velünk szemben is, a mi szemünkben is olykor, mégis végtelen szeret bennünket. És tőle szeretetből kaptuk ezt a területet, ahol élünk, és mi erre büszkék is vagyunk, és szeretjük, de neki köszönhetjük az ő irgalmasságának. És olyan csodálatos, hogy Isten megmutatta ezt a szeretetét minékünk, ugye még abban is, nekünk nem abban mutatta meg, hogy az ígéret földjét megkaptuk, hanem nekünk Jézus Krisztusban mutatta meg Isten a szeretetét. Emlékeztek arra az ígére, mindenki tudja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Tehát Isten, ez a világ, a nemzetek Istene, rettenetes, ijesztő, mégis végtelenül szerető Isten, aki megváltott, szabadított küldött nekünk a bűnből, hogy hozzátérhessünk és vele lehessünk földi életünkben és örökké, kegyelemből, irgalomból. De tovább megy, és azt mondja, ennek az Istennek a trónja már most is áll. Jelen időben beszél Kórá az Isten uralkodásáról. Azt mondja itt a Zsoltárban, hogy ő az egész föld királya. Nem volt, nem lesz, most. Isten uralkodik a nemzetek fölött. Ott ül az ő szent trónján. Nem régen, nem majd, most, mondja. És visszatér ez a gondolat az egész Zsoltára könyvben, de az egész Bibliában is, hogy Isten örökkévaló király, örökkévaló úr. Azt mondja a 93. Zsoltár, szilárdan áll trónod ősidőktől fogva, öröktől fogva vagy te. Az Exodusban is ezt olvassuk, 15-18-ban, örökkévaló király az úr, szilárd és megingathatatlan. Nem lehet megpucsolni, nem lehet trónfosztani, hiába pattognak össze-vissza az emberek, és hiába hirdetik az ateizmust világnézetként. Isten nem lehet trónfosztani, ő akkor is ott van, akkor is az, aki. Ő a világ legfőbb személyisége. Fölött áll az egész teremtett valóságának. És azt olvassuk itt még róla, hogy menjen tovább, Kórá fia, nagyszerű teológusok. Isten az ő szentséges trónján ül, mondja. Szent trónon ül. A gondolat világos, Isten szent, és a trónja is szent. Az azt jelenti, hogy a világ fölött áll. Nem e világ része, hanem világ fölött áll. Ő a világnak nem része. Ő a világ felett álló Isten. A trónja az a világunk, a látható, tapasztalható, téridő világunk fölötti. Nem a mi. Ő átlát bennünket, mi nem tudjuk őt fölérni, de ő mindent tud itt, és mindent irányít. Szent. És a szót abban az értelmében is érthetjük, hogy abszolút hibátlanul uralkodik. Nem vét egyetlen egy hibát se. Egy vétket se. Egy kis korrupció sincs nála. Semmi. Abszolút tökéletes. Igazságos. Szeretetteljes, türelmes, hűséges. Nem lehet róla semmi rosszat mondani. Szent az ő királyi mi voltában. Szent az ő trónja. És hadd mondjak még itt valamit. Tudnélik, Istennek úgy tetszett, hogy önmagát ebben a fenségében, ahogy itt leírja Kórá, kijelenti a zsidóknak, ő azért tudott erről beszélni, mert Isten így jelentette ki nekik magát. Így leplezte ki magát. Ilyennek mutatta be az ő arcát. És így mutatta be, hogy ő mennyire exkluzív Isten, mennyire páratlan Isten. De Jézus Krisztus által is bemutatta. Isten ugyanezt mutatta be. Ami Jézus Krisztusunk által is. Ő általa is azt mutatta be, hogy ő a mindenség királya. Jézus mindeneknek parancsolt. Emlékeztek a történeteire? Mindegy volt, hogy a szelek vagy a tenger, mindegy volt, hogy betegség, hogy halál, hogy démonok, hogy sátán. Jézus mindeneknek ura, parancsolt, bemutatta, demonstrálta az ő hatalmát és a szeretetét is egyébként. Szóval Ábrahám, Izsák és Jákób istene, Izrael istene, Jézus Krisztusunk atya, az Atya, Fiú és a Szent Lélek Isten, ahogy most már mi ismerjük, ő az egyetlen Isten. Nincs mellette, fölötte senki. Ha tetszik valakinek ez, ha nem tetszik, ha egyetért valaki, ha nem, ez az igazság. Ez a valóság. Ez a valóság. Izrael istene abszolút egyeduralkodó monarcha, a királysága pedig az egész mindenségben az összes nemzettel, a magyar nemzettel is. Nos, Kórá fiai egy kicsit tovább lépnek, és azt mondják, na most, akkor mivel tartozunk mi ennek az Istennek? Mi, mint zsidók, illetve most már ti rólatok van szó, nemzetek. Ti mivel tartoztok neki? Azzal, hogy dicsőítsétek őt, magasztaljátok őt, vagyis ismerjétek el, hogy ő az Isten. És vessétek alá az akaratának magatokat, ti nemzetek. És nemzetek nagyjai és kicsinyei, nemzetek tagjai. Ismerjétek el, dicsőítsétek, engedjetek neki, adjátok meg magatokat neki. Olyan döbbenetes ez a 7.-8. versben a Zsoltárban, mert itt ötször is elhangzik mindjárt egymás mellett, és ez valami elképesztő nyomatékot, hangsúlyt ad, hogy énekeljetek Istennek. Énekeljetek neki. Ötször ismétli el ugyanazt. Zammeru. Énekeljetek neki. Ebből van a mizmór egyébként az a szó, a zsoltárokat kifejező héber szó. Ének. Ének az. Énekeljetek neki. És ezt mint olyan, nem is tudom, mint amikor verünk be egy szöveket a földbe, és akkor puf, 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 ütjük, hogy menjen be a földbe. Énekeljetek. Énekeljetek. Énekeljetek Isten. Halljátok már meg emberek, ugye? Ne legyetek némák, hanem énekeljetek. Te is. Ne tégy úgy, mint aki nem hallod, mert meg kell, hogy halljad ezt. Mert nem suttogják ezt nekünk, Kórá fiai, hanem fejünkhöz verik ötször, hogy mit kell csinálnotok? Ezt az Istent, akiről beszéltünk az imént, dicsérjétek, magasztaljátok. Nem törődnek, testvérek, ezek a Kórá fiai azzal, hogy azok a népek, akiket ők erre hívnak, éppen más isteneket imádnak. Ugye nekik megvannak, az összes népeknek ott körülöttük megvoltak a saját isteneik, amiket ők maguknak kitaláltak. Általában a csillagokat istenítették, vagy más egyéb ilyen szobrokat. Nem kell erről beszélni nektek, mert tudjátok ezeket. Ők egyáltalán nem törődtek ennek a kis népnek az Istenével, hogy ennek a kis népnek az Istene lenne a világ mindenség ura, ugyan már. Ne röhögtessetek már, gyerekek. Zsidó Kórá fiait viszont ez nem érdekelt, hogy a népek mit gondolnak, meg mit mondanak, meg hogy mosolyogják le őket, meg hogy gúnyolják őket. Azt mondják neki, hogy ti forduljatok nyugodtan el a ti bálványaitoktól. Forduljatok el a Baáltól, meg a Marduktól, meg az Allahtól, meg a nem tudom én kitől, a pénztől, meg a családtól, meg a saját magatok istenítésétől. Forduljatok el, és őt kezdjétek el dicsőíteni és magasztalni. Mert ezzel tartoztok neki. Lehet, hogy eddig nem tudtátok, de most már tudjátok, hogy mivel tartoztok neki. Mi is ezt tesszük, mondják Kórá fiai. Mint zsidók, mi is ezt tesszük, mi is őt dicsérjük. Na csatlakozzatok hozzánk, és velünk együtt ti is dicsérjétek őt. Imádjátok, engedjetek neki. Ismerjétek el egyedülállóságába. Azért testvérek, nekünk, úgy mondom most magyaroknak, nekünk is ez a felszólítás szól. Hallja meg a magyar ember is, hogyha Isten ellen van is, ateista is, vagy agnosztikus is, vagyis olyas valaki, aki azt gondolja, hogy Istenről nem lehet semmit se tudni pontosan, hallja meg, hogy az a dolgod, jó magyar, hogy dicsérd ezt az Istent, ismerd el, hajolj meg előtte, és engedelmeskedjél neki. Itt beszél hozzánk az igében. Elmondja, hogy mit akar. Kövesd őt. Ez a dolgod, magyar ember. Dicsérjétek ti nemzetek, mondja már Mózes. Annak népét, dicsérjétek ti nemzetek, azt, aki megtorolja szolgái vérét, és bosszúval fizet ellenfeleinek, és engesztelést szerez népének földjéért. Dicsérjétek ti nemzetek, mondja. Már Mózes mondja, de Kórá fiai is mondja, mondják. Ezzel a testvérek minket is úgy felszólítanak, akik most itt vagyunk magyarok, hogy mi a dolgunk. Ebbe újuljunk meg, vagy ehhez fogjunk hozzá, vagy ebbe erősödjünk meg. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek neki. Tegyetek már le arról, hogy önmagatokat magasztaljátok az egekbe. Ugye, az embernek a legnagyobb istene saját maga. A legnagyobb bálványunk mi vagyunk, az énünk. Azt mi is önmagunk előtt hódolunk, magunkat tömjénezzük, magunkat dicsérjük állandóan. Azt akarjuk, minket vegyenek észre, mi legyünk a központba. Ilyenek vagyunk. Ilyen a szívünk, ilyen a lelkünk, a jellemünk. De mondja, ne magatokat. Dicsérjétek őt, az Urat, a nemzetek istenét, ti is magyarok. Újszegedi magyarok. Hadd mondjak még valamit, mert arra is figyelmeztet azért itt az igebinket, hogy nehogy a magyarságot kezdjük el isteníteni, testvérek. Nehogy a magyarságot kezdjük el isteníteni. Vannak emberek, akik ebbe esnek, hogy a saját nemzetüket megistenítik. És mi magyarok, és akkor kihúzzuk magunkat, és akkor elkezdjük már a többieket, le is nézzük már is magunk mellett. Ezek az ilyenek, szőrös talpúak, meg nem tudom, mindenek elmondjuk őket. Aki nem mi vagyunk. Nehogy magatokat kezdjétek el dicsőíteni az élő Isten helyett, mert abból baj lesz. A szélsőséges nacionalizmus súlyos tévút. Nehogy önmagatok bűvöletébe essetek, hogy ti nem tudom, kik vagytok. Olyan csodálatos, testvérek, ez, hogy ettől a nemzetistenítéstől, önmagunk nemzetének az istenítésétől is elhúz minket, mert ezzel saját nemzetünknek is rosszat teszünk egyébként, de magunknak is mellékesen. Olyan csodálatos, hogy a nemzetünknek egyébként a legnagyszerűbb emberei, például Kölcsei, aki a himnuszunkat írta, Isten, áld meg a magyart, ugye? Nem a magyarságot istenítette, hanem Istent istenítette a református jólélek, és azt mondta, hogy áld meg a magyart, mert erre van szükségünk. Könyörülj rajtunk, essen meg rajtunk a szíved. Nem istenítette a magyarságot. Ez, hogyha önmagunkat kezdjük isteníteni, az azt mondja az írás, hogy bálványimádás, és ez a gyalázatára van a népeknek. És ami meg fölemel egy népet, az az, hogy elkezdi követni Kóré fiainak a tanácsát. Dicsérjétek az Urat, ti magyarok, németek, angolok, nem tudom kik. Dicsérjétek őt. Tehát azt az Istent kell dicsérni, így hív fel minket az Isten szent lelke, aki mindenek fölött áll, akinek a trónja szent, aki ijesztő tud lenni az ellenségeivel szemben, olykor az övéi előtt is, de őket szereti, az övéit szereti, fölkarolja, magához öleli. Az egyedül Isten. Mi a dolgunk? Őt imádni. Még egy dolog eszembe jutott, már említettem itt az angolokat, ugye olykor látjuk a tévébe, amikor eljön a tavaszi, talán a tavaszi napi egyenlőség, vagy valami ilyesmi, hogy a druidák vezetésével kivonulnak a Stonehenge-hez, és akkor ott imádják a fölkelő napot. Csodálatos, tényleg. Anglia ősvallása, a kelta ősvallás. Nagyszerű. Ti népek, ne a napot imádjátok, hanem őt, aki a napot teremtette. Istent imádjátok, aki maga a fény, a világosság. Ti nemzetek, énekeljetek neki, ti angolok is. Ne a égi testet dicsérjétek és magasztaljátok kornyikálásatokkal, hanem őt dicsérjétek. Persze ugyanez előfordult ugye Magyarországon is. Ismerjük azokat a tanítókat, akik ugye itt előálltak azzal, hogy ők az ős magyar vallásnak a nagy ismerői. A semmiből is kiolvasták, hogy mi volt egyébként a magyarok ős vallása, de egy pogány vallás. Lovat áldoztak, meg nem tudom, mit csináltak. Nekünk is ezt kell csinálni, ugye? Ekkor leszünk igazi magyarok, ha visszatérünk a kulturális gyökereinkhez. Hova? Hova? A pogányságba? Az öreg Istenhez, aki nem a Biblia istene, az egy bálvány, akit kitaláltak az eleink. Megfertőz, testvérek, bennünket is ez. Nem csak a kelta vallás vonz pogány követőket, hanem az ős magyar vallás is vonzhat. De nekünk is azt mondja, ha ne talántán ilyenek volnánk, vagy erre az útra átsingóznánk, hogy állj meg te, énekelj az Úrnak. Mert Ábrahám, Izsák, Jákob Isten, aki megmutatta magát Izrael történetében, és aki megmutatta magát az Úr Jézus Krisztusban, az az Istene a mindenségnek, és neked, mint magyarnak, őt kell imádnod. Egyszerű dolog ez, mint a pofon, olyan egyszerű. És akkor egy picit tovább lépek, mert leragadtam egy kicsit. Mert a zsoltárosok azt mondják, hogy te is gondold meg, hogy hogyan kell ezt az Istent akkor dicsérned. Nem csak, hogy dicsérd őt, hanem hogyan? Hogyan? Azt mondja, tapsoljatok. A Bibliában a taps az olykor a gúnyolódásnak a kifejezése, de legtöbbször a legmagasabb örömnek a kifejezése. Amikor megnézünk egy jó darabot, vagy hallgatunk egy jó zenét, és tapsolunk. Azzal az örömünket fejezzük ki, meg a hálánkat is az előadóknak, ugye? Akkor mindenki örül, mert az olyan jó volt ez az egész. Örülünk. És itt is erről van szó, hogy a túláradó örömötökben tapsikoljatok, tapsoljatok az Úrnak. Nekünk ez szokatlan, ugye magyarok, mi nem szoktunk így az Úrnak tapsolni. Vannak olyan keresztény közösségek, ahol tapsolnak, de mondjuk mi reformátusok nem annyira tartozunk ezek közé. De azért örülni örülhetünk. Tehát örömmel imádjátok az Urat. Örüljetek, hogy imádhatjátok. És azt mondja utána, harsogjatok. Ugye majd nem, hogy suttogjatok valamit, vagy némázzatok, hanem hogy harsogjatok, vagyis az torkotok szakadtából énekeljetek, ezt mondja. Adjátok bele a apait, anyait, és énekeljetek, és énekeljetek, és énekeljetek neki. Dicsérjétek, és magasztaljátok őt. Torkotok szakadtából, hadd hallja mindenki. Hadd hallja menny, és hadd hallja föld, hadd hallja a szomszéd, hadd hallja a munkatárs, mindenki hadd hallja. Nem szégyelni való ez. Harsogjatok! És mondja harmadik dolog, énekeljetek neki bölcsességgel. Bölcsességgel. Az azt jelenti, hogy nem úgy, mint ahogy a bálványoknak énekeltek a tisztelőik, ugye? Azok úgy nem tudtak semmit a bálványról, csak hogy ott van valami szobor, mondjuk az aranyborjú, és ott ugra-bugráltak körülötte, és akkor ugyanazt a szót vagy szavakat ismételgették egymilliószor. Végül extázisba jöttek, már azt sem tudták, hogy hol vannak, pláne, hogy még egy kicsit tütükéltek is, vagy beszipókáztak valamit, amitől aztán olyan nagyon örömtelilek lettek, meg olyan feldobottak, hogy csak nem tudták az egészet, hogy mit csinálnak végül. Végül aztán mindenki a másik
Nak esett.
Férfi férfinak, nő nőnek. Az nagy extázisba. Mózes elé ezt árult, mikor jött le a hegyről. Nem így mondja. Így a pogányokat dicsérik a maguk kitalált isteneit. Ti bölcsességgel. Azt jelenti, hogy megfontoltan. Tudjátok, hogy kit dicsértek? Tudja, ismerjétek őt. Érezzétek csak nyugodtan a félelmet a szívetekbe. De érezzetek iránt a szeretetet is. Isten félelemmel, remegő hódolattal imádjátok őt. De örömmel is tegyétek. Szeretve őt. Józanul. Józanul. Megfontoltan, meggondoltan. Ez kedves az Úrnak. Az a másik, az egy ilyen tisztátalan dicsőítés. Amelyik nem is az Urat tartja igazából szem előtt. Amit ma is sokszor dicsőítésnek neveznek keresztény körökbe, testvérek, amikor ott áll egy zenekar, és akkor ott prüntjögnek. És akkor közben ott a gyülekezet meghallgatja, aztán ringatjuk, bingatjuk magunkat. Sokszor egyáltalán nem arról szól, amiről kellene, hogy a dicsőítés szóljon. Arról szól, hogy van ott egy zenekar, amelyik a tudományát villogtatja. Mi? Milyen jó? Mi? Maguk miatt énekelnek, nem érdekli őket igazából Isten. Egy csomószor kiderül, hogy azok a zenekari tagok nem is hívő emberek. Nem Istennek énekelnek, maguknak énekelnek, magukat mutogatják. Sokszor értelmetlen a szöveg, amit mondanak. Ismételgetik ugyanazt ezerszer. Semmi jelentősége nincsen. Nincs az egészet nem hatja át az istenfélelemnek a hódolata, a szentségnek az illata, nem jön le belőle. Valami világias, valami van ott. Voltak éppen azt célozzák, hogy ők maguk, meg a hallgatóságuk is, a publikum is jól érezze magát a bőrében. Nem az érdekli őket, hogy Isten mit szól ehhez. Mi mit szólunk? Hogy érezzük magunkat? Tehát ettől leszünk feldobottak. Bölcsen, magyarok. Tapsoljatok, ha kell. Harsogjatok. És ha kell, táncoljatok. Mondanám, ha én Kóré fia volnék. Még táncolhattok is. Mózes énekelt, Mirjám elővette a dobot, aztán táncolt. És közben ő is dicsérő éneket énekelt az Istennek az Exodus után. A zsidó lelkiségtől, szellemiségtől, kegyességtől ez nem volt idegen. Szent táncot lejtettek az Úrnak, örömükben. Nekünk nem kell így tapsolni, vagy nem kell táncolni, de a szívünkben nagy örömmel, hangosan lehet tényleg örömmel dicsérni az Urat. És közben bölcsen. Nem elfelejtve, hogy róla van szó, meg rólunk. Mit tett ő? Kicsoda ő? Ki vagyok én? Mi vagyok én? De dicsérjétek, magyarok! És az utolsó ponthoz érek, mert ahogy az előző Zsoltárnál is rá kellett mutatnom, úgy itt is rá kell mutatnom arra, hogy van itt valami titokzatosság ebbe a Zsoltárba. Tudnélik, mintha ez egy profécia lenne. És az is, nem mintha. Először úgy gondolom, mintha profécia lenne, de nem csak mintha, hanem ez egy profécia is. Vagyis előre néznek Kórei fiai, nem maguktól Isten lelke által, nagyon előre néznek, és látják azt, hogy egyszer majd eljön az idő, a 10. vers az, ami erről tanúskodik, eljön az idő, amikor a népeknek, a nemzeteknek a nagyjai, a pajzsai, így nevezi őket a nagyjai, a pajzsai, a vezetői, a védelmezői, akik képviselik az egész nemzetüket, Ábrahám istene népeként állnak az Úr előtt, és dicsérik őt. Ez egy óriási nagy látomás. Egy prófétai látomás. A zsidók tudták azt, hogy egyszer eljön a messiás, most leegyszerűsítve mondom ezt a dolgot, eljön a messiás, és legyőzi az ellenségeit, véget vet ennek a szomorú korszaknak, amiben élünk, és egy új korszakot nyit, amelyben az ő imádói lesznek nem csak a zsidók, hanem a népek is. Pontosabban a népekből kiválasztott emberek. És egyszer csak a világot, azt az új világot, amiről Ézsaiás beszél, az új égről és az új földről, azt az új eget és az új földet, betölti majd a különböző nemzetek hódolata Isten előtt. Mindenki ugyanazt az Istent fogja imádni, Ábrahám Istenét. Az ő imádatában egyesül majd akkor minden nép. Mi már hozzáteszünk, hogy Jézus Krisztus imádatában egyesül majd minden nép. Eljön ez a pillanat. Ez egy óriási látomás, testvérek. És itt az Új Szövetség is ugyanezt viszi tovább. Csak mindig emlékezzetek rá, mert ez egy nagyon-nagyon református dolog. Nagyon református dolog, hogy mi előre nézünk, arra a napra, amikor Krisztus visszajön dicsőségben, és tudjuk, hogy meg fogja tartani az utolsó ítéletet, és szétválasztja egymástól az embereket. És akik benne hívők voltak, vagy éppen benne hívők, azokat maga mellé veszi, és miután ezt a világot megsemmisíti tűzben, egy új eget és új földet teremt. És ezt a népet, az ő népét oda telepíti le. És ez az ő népe, amelyik ott lesz majd, ez magyarokból is áll, meg németekből, meg pápuákból, meg nem tudom én kikből, eszkimókból is áll. És azon az új égen és az új földön Isten fogja mindenki magasztalni. Melyik Isten? Ábrahám Istenét. Jézus Krisztusunk atyát. Sőt, Jézus Krisztusunkat a Szentlélekkel együtt. És Isten dicsőségét ott elnyeri majd. Megkapja a dicsőségét. Mi az Új Szövetségben, tehát ugyanazt várjuk tulajdonképpen, ugyanazt reméljük, ugyanezt a pillanatot óhajtjuk, hogy bárcsak már jönne el. Mert jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez mintha nem nagyon akarna eljönni, ez a pillanat. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a nemzetek, még akik úgymond keresztény nemzetek voltak, azok is Isten ellen fordulnak, megtagadják az élő Isten. Ezt teszi egyébként a magyar népnek is egy nagy része, hiába mondjuk mi, hogy keresztény ország vagyunk. Ezt teszi a német nép, ezt teszi az angol nép, ezt teszi a svájci, a holland, mindegyik ezt csinálja. Akiknek egyszer odaadatott a nagy világosság, az ige világossága, a keresztény hitnek a valósága, a keresztény erkölcs. Most mit csinálnak? Az egészet dobják le magukról és tapossák a sárba. És egyre inkább antikeresztyénné válik, sőt, antikrisztusivá válik az egész nagy unió, amiben élünk. És most egyáltalán nem úgy tűnik, hogy majd eljön egy ilyen pillanat, amikor a nemzetek az új égen és az új földön majd ott dicsőítik az Istent. Hát, na, de mégis ezt hisszük. Kóré fiai is hitték, és mi is hisszük, testvérek, hogy egyszer megtelik a föld az Istennek a dicsőségével és a dicséretével, és az összes nép ott fog hódolni, és a magyar népnek is a kiválasztott és megváltott tagja és hívő tagja is ott fognak majd tapsolni, sőt táncolni, és dicsőíteni, harsogni az Istennek a dicsőségét. Ez a mi jövő perspektívánk, reformátusoknak. Ez a mi jövő perspektívánk. És nem engedhetünk annak a kísértésnek, hogy nem lesz ez így soha. Csak mese ez, csak mitosz ez, csak legenda ez, csak valami hiú ábránd, valami déli báb, amit kergetünk. Nem az, testvérek. Isten megmondta, hogy el fog jönni a Messiás. Eljött a Messiás. És ahogy először eljött az ígéretek fényébe, ő megígérte, hogy vissza fog jönni. Másodszor is be fogja tartani az ígéretét, és másodszor is megjelenik dicsőségbe. Mi ezt várjuk. Ennek a fényébe élünk, testvérek. És ennek a fényébe élve már most mit csinálunk? Magasztaljuk az Urat. Itt a gyülekezetünkben is. Magasztaljuk, dicsérjük őt magyarként. Tapsolunk neki, táncolunk neki a szívünkbe, örvendezünk. Imádjuk a nemzetek Istenét, ezt a hatalmas Istent, él Eljont, a magasságost. Segítsen bennünket az Úr, hogy ebben tudjuk gyakorolni magunkat. Itt is, meg otthon is, meg a családba is, meg mindenhol. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy Ábrahám magva már magasztal téged az Ószövetségben is, az igaz hívők téged dicsőítettek ott is. És köszönjük néked, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitáltal mi is Ábrahám magva lehetünk, és magasztalhatunk téged itt és most, ma is a templomban, és minden alkalommal, amikor idejövünk. Segíts, hogy a te dicséreted legyen a szívünkben az első. Tudjunk elfordulni önmagunk istenítésétől és dicsőítésétől, és tudjunk elfordulni bármiféle bálványnak a dicsőítésétől és magasztalásától. Segíts bennünket, Urunk, hogy végre vagy újra meghajoljunk előtted, és végtelen tisztelettel, mélységes félelemmel, de ugyanakkor kitörő örömmel tudjunk téged magasztalni. Téged, aki a világnak az Istene vagy. Nem valami törzsi Isten, nem valami helyi istenség, akit emberek találtak ki, hanem aki a világot alkottad, aki az emberiségnek a megváltója, szabadítója, vagy aki az emberiségnek a gondviselője, vagy aki az egész emberiségnek az üdvözítője vagy, aki az egész világnak az újjáteremtője vagy. Köszönjük néked, hogy előtted borulhatunk le most is. Félelmetes, ijesztő vagy, ugyanakkor mégis végtelenül szeretetteljes, türelmes és jóságos, aki bennünket is hívsz, hogy magyar emberként neked hódoljunk, téged tiszteljünk. Segíts bennünket erre eljutni, ebben megerősödni. Tégy minket a te igazi imádóiddá, igazi hódolóiddá, akik hallják, akik értik az ígét, és akik teszik a dolgukat, akik magasztalják a nemzetek Istenét. Örömmel, nagy örömmel, tapsolva, félelemmel, bölcsességgel. Áld meg, kérünk, a te igédet szívünkben, légy velünk a mai napon, a jövő hét napjait is rád bízzuk, vezérelj bennünket és segíts a te dicséretedben gyakorolni magunkat minden nap, hadd imádjunk téged imádságainkban, hadd énekeljünk neked akár magányunkban, akár családunkban, hadd zengjük a te dicséretedet munkahelyeinken, vagy éppen a szabadságon. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket, hogy légy velük gyógyító szereteteddel, kegyelmeddel. Áld meg, kérünk, a hazatérő fiatalságot, a gyermekeket, akik a gyerektáborban voltak, a fiatalokat, akik a kisifi táborban voltak. Hordd őket haza, és áld meg az ő szívükben is a te igédet. És kérünk még nemzetünkért, hogy hajtsd magadhoz a mi nemzetünk szívét, bár olyan erők munkálkodnak azon, hogy eltérjünk tőled, pedig az a halál útja, a káosz útja, az összeomlás útja, könyörülj rajtunk, hogy a te igéd elérje a nemzetünket, és sok magyar ember megtérhessen hozzád. Igazi imádótá legyen. Esedezünk kormányunkért is, hogy segítsd őket, hogy miközben büszkék arra, hogy magyarok, és büszkék az eredményeinkre, még büszkébbek lehessenek, Tereád, a mindenség királyára. Arról, hogy ismernek téged, hogy szeretnek téged, hogy követni akarnak téged. Könyörülj meg így a mi vezetőinken is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Hisszük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a bibliaórát a szokott időben és módon megtartjuk. Itt a gyülekezetben lesz, és a mai igehirdetésről, illetve hát erről az ígéről, ami ma volt, lehet majd egy kicsit tovább gondolkozni, tovább beszélgetni. Szeretettel hívunk kedd este 6 órára minden érdeklődőt. Jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten Szokolyán megtartottuk a gyerektábort, már most lassan úton vannak hazafelé a gyerekek. Hála Istennek semmi betegség vagy baleset nem történt, minden rendben volt. Szólt az ige, figyeltek a gyerekek, jó beszélgetések alakultak ki, játszottak, fürödtek, egyet-egyet kirándultak is a nagy melegbe, mentek az erdőbe. Szóval remélem, hogy épségbe hazaérnek, és majd beszámolnak a szüleiknek, vagy nagyszüleiknek arról, hogy mit éltek át. Ott körülbelül 30 gyermek volt, ahogy én nézegettem és számolgattam. A másik táborunk is megtartásra került, az Szobon volt, a Dunakanyarban. Szob fölött van egy nagyon szép hely, ott van egy táborhely, amit kiszoktunk bérelni. Nagyon, nagyon jó volt ott a fiatalokkal, ezek 16, 17, 18 évesek, gimnazisták, és közöttük is szólt az ige, énekeltünk, kirándulgattunk velük. Meglábaltuk a Dunát, mert annyira víztelen, hogy majdnem a közepéig be lehet menni, úgyhogy térdig ér. Hát ott van egy hajózási útvonal, aztán ott járnak azért a nagy hajók is, de a szélei nagyon, nagyon siralmas látványt mutatnak. Viszont nekünk most jó volt, mert jól tudtunk játszani, és kellemes volt ott lenni. Szóval hála Istennek itt sem történt semmi különös esemény. Jó volt együtt lenni, nagyon érdeklődők voltak a fiatalok, azt merem mondani, hogy annak örültem a legjobban, hogy tele vannak kérdésekkel, és mondják Zoli bácsi, vagy Előd bácsi, vagy Judit is ott volt, Bakti Judit, Judit néni, mennek a lányok ide, mennek a fiúk oda, és kérdezősködnek állandóan, és nem az ígéről kérdeznek, nem fölösleges kérdéseik vannak, és jó volt velük beszélgetni. Már csak két táborunk van hátra, ugye a nagyifi tábor, a Svitbe lesz, oda is lehet jelentkezni július 10-ig, illetve hát majd jön a gyülekezeti táborunk, az meg az is ott lesz a gyakorlatilag ugyanott. Hol? Nagy Börzsöny, igen, bocsánat, a Börzsönyben, tehát ugyanott Börzsönyben, Nagy Börzsöny nevű kis falucskába. Hát remélem, hogy az is jó lesz majd, és azután is ilyen örömteli dolgokat tudok mondani. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.